13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyar Péter benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását. A miniszterelnök szombaton délután egy videó üzenetben ismertette a tervezett változtatások 12 főpontját. A kormányfő hangsúlyozta, a javaslat célja az állam megtisztítása, valamint az, hogy a magyar államot soha többé ne ejthessék fogjul. A tervezett módosítások között szerepel az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozása maximum 12 évre vagy 3 ciklusra. A javaslat emellett megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, és visszaadná a korábbi jogköröket az Alkotmánybíróságnak. Létrehoznának egy nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalt, a történelmi vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Magyar Péter kiemelte, hogy a rendszerváltás óta eltelt 36 évben most először előzte meg széleskörű társadalmi egyeztetés az alkotmánymódosítást. Eredménytelennek nyilvánították a Matthias Corvinus Kollégium új budapesti központi épületére kiírt közbeszerzési eljárást. Az MCC kuratóriumának döntése értelmében a tehetséggondozó intézmény vezetősége nem építi meg a fővárosi Somlói útra tervezett új székházat, mivel a legkedvezőbb kivitelezői ajánlat is meghaladta a jóváhagyott pénzügyi fedezetet. A szervezet közölte, hogy a felelős vagyongazdálkodás jegyében nem biztosítanak többletforrást a beruházáshoz. A fővárosi projekt leállítása ugyanakkor nem érinti a vidéki hálózatot, így a miskolci MCC központot sem. A szervezet országszerte és a határon túl is folytatja a történelmi értékű ingatlanok megmentését és felújítását. A döntés hátterében az alapítványi törvény módosítási tervezete és Orbán Balázsnak a kuratórium eddigi elnökének távozása áll. Kétnyelvű zenés áhítaton mutatkozott be a Gudimel énekegyüttes a közelmúltban. A főleg protestáns klasszikus műveket tolmácsoló kórus a Kálvintéri templomban lépett fel. Ezzel a rendezvénnyel elkezdődött a nyári, szerda délutáni istentiszteletek sora. A nemrég alakult kamara együttest Fremda Balázs alapította és verbúválta össze. A tagok a klasszikus egyházi zene és a protestáns hagyomány értékeit közvetítik. Nevüket a francia Claude Gudimel zeneszerzőről választották. Az első zenei blokkban magyar református dallamok és szövegek csendültek fel. A repertoárban Johann Walter és Bárdos Lajos művei is szerepeltek. Elhangzott a német barokk komponista Heinrich Schütz egyik darabja is. Az alkalmon Karsai Eszter nyugalmazott lelkipásztor hirdetett igét magyarul és angolul. A zenei program Johann Sebastian Bach János passziójával folytatódott. Zárásként a kortárs norvég zeneszerző Ula Jélo művét adták elő. A sikeresen debütáló énekegyüttes augusztus végéig várja a lelki felfrissülésre vágyókat. Rangos nemzetközi irodalmi díjat nyert Viski András regénye. A Kitelepítés című kötet kapta meg a legjobb német nyelvű műnek járó elismerést. A díjat a szerző és a fordító Tankó Tímea közösen vette át Berlinben. A nemzetközi zsűri egy rendkívül erős és sokszínű mezőnyből emelte ki a könyvet. A bírálók külön méltatták a fordító nyelvet újrateremtő precíz munkáját. A gálaesten a zsűri elmondta, a mű a szeretet és a szabadság dicsőítő éneke. A kötet a Zurkamp Verlag német kiadó gondozásában jelent meg. A rangos elismerést eddig még egyetlen magyar jelöltnek sem sikerült elnyernie. Korábban olyan neves írók is szerepeltek a listán, mint Eszterházi Péter vagy Nádas Péter. A regény alapját a szerző gyermekkori lágerélményei és a családi tragédiák adják. Édesapját koncepciós perben ítélték el, a családnak a fogságban csak a Biblia adott erőt. Rövid időre megszökött a fővárosi állatkert két új hulmán langúrja. A 74 év után újra Budapesten látható majonfaj egyedei alig két nappal a bemutatásuk után hagyták el a kifutójukat. Az intézmény szakmai stábja azonnal életbe léptette a biztonsági protokollokat, és kiürítette az érintett épületet. A gondozók végül 20 percen belül sérülés nélkül befogták a testvérpárt. Az állatkert közölte, hogy a hulmán langur alapvetően nem veszélyes az emberre, a látogatók biztonsága érdekében mégis a legszigorúbban jártak el. A majmok jelenleg a belső kifutóban pihennek, és előre láthatólag az előttünk álló hét végén lesznek újra láthatóak, miután megerősítették a területvédelmét.
Az időjárásról.
Időszakosan megnövekedhet a felhőzet, de többnyire felhőtlen lesz az ég. Az ország északi északnyugati felén zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések az északi északnyugati szelet. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 11 és 18 fok között valószínűek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Spirit of God, you're here. You have all authority. I pray over my heart and mind. I am healed by your stripes. Your blood declares that I am free. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on.
I draw a permanent boundary line. The enemy has no rights to come near my family. No scheme could ever undo God's plans. No matter the circumstance, the cross has sealed my destiny. In the mighty name of
Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazinműsora.
Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
Négy településen, Gecsébe, Orosziban, Haláboron és Csetfalván voltak lakossági fórumok megtartva a kisiskoláknak a jövőjével kapcsolatosan.
12. alkalommal ültettünk és avattunk rózsatövet és emléktáblát a Beregszász vagy a beregszászi vidék ismert, elismert hölgy tagja számára.
Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!
I'm at the end of myself and I'm tired. I've tried all that I know to do. Right now it's just by a thread, but I'm hanging on to you. I'm running out of hope. I need a miracle. And if I ever needed you, it's right now. I can pray, but I won't stop knocking till you open the door. You can move a mountain, you can calm a storm. I know you can, 'cause I've seen it before. Oh God, I'm desperate, down on my knees. Send help from heaven, 'cause that's what I need. Redeem this wreckage, restore my peace. I'm not asking, I'm begging. Lord, come through for me. I need heaven and I'm desperate, desperate. Oh, I need heaven, I need heaven and I'm desperate, desperate. Oh, I need heaven, I need heaven and I'm. Oh, you're my only hope. I need a miracle. And if I ever needed you, it's right now.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Stúdiónk kerekasztalánál köszöntjük Babják Editet, a beregszászi kistérség oktatási és kulturális főosztályának vezetőjét. Köszöntjük műsorunkban!
Üdvözlöm a rádió hallgatóit!
Múlt hét folyamán egy négy települést érintő
társadalmi egyeztetés zajlott a helyszínen, amelyben a településeken működő intézmények, oktatási intézmények a sorsa van terítéken. Az új szabály értelmében a 45 illegfő alatt lévő tanintézményeket nem támogatta az állam, amit gyakorlatilag így lehet veszélyes helyzetbe kerülnek ezeken a településeken. Sokat beszéltünk arról, hogy átalakulások zajlanak. Mi ez, ami most téma és miért is fontos ez?
Valóban 4 településen, Gecsébe, Orosziba, Halábron és Csetfalván voltak lakossági fórumok megtartva a kisiskoláknak a jövőjével kapcsolatosan. Ez nem új keletű dolog, eddig is volt egy olyan rendelet, hogy az állami finanszírozásból kikerülnek azok a gimnáziumok, azok az iskolák, ahol az oktatás 1-től 9. osztályig folytatódnak, ahol a gyerekek létszáma kevesebb, mint 45. Ha meg kell magyarázni ezt a 45-ös számot, ez azt jelenti, hogy a törvény azt feltételezi, hogy minden év folyamon minimum 5 gyerek tanul, és sajnos tavaly már szeptember 1-ére már 2 gimnáziumunk nem érte el ezt a létszámot, az Oroszi gimnáziumba és a Gecsé gimnáziumba kevesebb gyerek volt, mint 45. És szeptemberben megszületett egy tanácsi határozat arról, hogy ezekben az iskolákban a pedagógus béreket átvállalja a helyi önkormányzat. Felmértük, hogy hányan fognak jelentkezni az idén, és hányan fognak előre láthatóan tanulni az iskolákba, és kiderült, hogy Orosziba az idén ismét csak 32 gyerek akarja megkezdeni a tanévet, Gecsébe 30 gyerek. Halámboron egyenlőre 45 gyerek jelentkezett, és Setvalván pedig 50. Azért ezeket a településeket emeljük ki, mert itt van az a veszély ismét, hogy átkerülnek helyi költségvetésbe az iskola fenntartása, a pedagógusok bérének kifizetése. Ez az egyik oldala, hogy ezek jelentős plusz kiadások a költségvetésre, és nem feltétlenül voltak ezek a költségvetések előre betervezve. Hogy faktikusan hány gyerek lesz szeptemberben, ezt csak szeptemberben fogjuk látni, mert vannak családok, akik még meggondolhatják magukat, vagy más településre iratják be a gyereket, vagy elutaznak, de akár a fordítottja is lehet, hogy jönnek még gyerekek, és akkor egy más létszámmal kezdi az iskola tanévet. Oroszi és Gecse, ahol 32 és 30 gyerek tanulói létszám van, itt kevés az esély arra, hogy meg lesz a 45. A lakossági fórumon voltunk Halábron is, ott pont 45 gyerek van, hogy ott az a cél, hogy megőrizzék a tanulók létszámát, és hogyha lehet, akkor még bővítsék. És Csetfalva is úgy néz ki, hogy meg lesz a 45-ös létszám.
A rendelet az egyébként szeptember 1-től lépne életbe, vagy esetleg van arra lehetőség, hogy itt még januárig kihúzni, tehát mint költségvetés évnek a végéig?
Már tavaly is ilyen rendszerrel dolgoztunk, akkor a tanácsülés megszavazta, hogy helyi költségvetésből fogja a pedagógusok bérét fizetni. A konzultációknak, meg a lakossági fórumoknak az volt a célja, hogy meghallgassuk a pedagógusok, szülők véleményét, és utána ez a kérdés a tanácsülésen ismét vitatásra kerül, és a tanácsülés fog döntést hozni, hogy mi lesz a sorsa ezeknek a kisiskoláknak. Milyen miből választhatunk, úgymond.
Igen, ez a következő kérdés.
Igen,
hogy a variációk, sokféle variáció.
Igen. Az egyik megoldás, hogy a gimnáziumokat le kell fokozni elemi iskolává.
1-4 osztály.
1-4 osztályig. Ez például Oroszi esetében azt jelenteni, hogy például az ötödik osztályba 3 gyerek jelentkezett, de itt 3 gyerekkel nem tudunk ötödik osztályt nyitni, legalább 5 gyerek kellene, hogy legyen. A 6-ba 6 gyerek jelentkezett, és a 8-ba pedig 10. Vagyis ezeknek a gyerekeknek abban az esetben, ha tanácsülésen az a határozat, hogy leminősítjük elemi iskolába, ezeknek a gyerekeknek kellene más oktatási intézményt választani. Na, ennek a lehetőségét beszéltük meg a szülőkkel. Több aspektust vizsgáltunk meg. Az első az talán az, hogy tud-e a gyerek megfelelő szintű tudást kapni egy ilyen kis létszámú osztályba. Itt különböznek a vélemények. Ideális szerintem egy 25 fős osztály az ötödikbe. Elemibe azt talán ott lehet összemont osztályba is tanulni, azt talán még fejleszti is a gyereket, amikor látja, hogy milyen tananyag vár rá harmadikba, negyedikbe, például, hogyha egy elsős. Amúgy is az óvodából egy vegyes csoportos óvodát fejeztek be, ahol tudják, hogy kell együtt lenni, együtt tanulni olyan gyerekekkel, akik nagyobbak vagy kisebbek. Szóval az elemi iskolában ott nem látok gondot. De viszont az 5-be, 6-ba, 7-be már sokkal jobban fejleszte a gyereket, hogy egy nagy közösségben él. És általában ezek a kisiskolák nagyon jó felszereltek, remek pedagógusok dolgoznak itt, de a gyermek fejlődésének a szempontjából én egy nagyobb tanulói kollektívát ajánlanák. Viszont van hátránya is, például nagyon, amit a szülők is nehezményeztek, hogy nagyon nehéz a diákok beszállítását biztosítani, mert
a 7:30-ra meg kell érkezni.
Igen, és
nem kicsi.
Igen, és hosszú az idő, a beutazási idő.
Korán kell kelni,
későbben jönni, akkor valakinek 6 órája van, de valaki ott szeretne maradni még a 7. után is egy szakkörre, és ez nem kevés logisztikai problémát ró a szülőkre is, meg a tanügyre is. Mi ajánlottuk, hogy egy közelben levő iskolába folytassa, és akkor ezáltal megrövidül az utazási idő, de a szülők azt mondják, hogy ha már váltani, akkor egy olyan iskolát szeretnének, egy városi iskolát szeretnének választani. A többsége a választás. Vannak speciális oktatási igényű gyerekek is, akiknek viszont sokkal jobb volna egy kisebb kollektívába tanulni. Ezt a szempontot is meg kell vizsgálni. A harmadik, ami szintén ezen szól, hogy nem fogunk tudni minden pedagógusnak munkát biztosítani, mert mivel csökken nem csak ezeken a településeken, hanem más helyen is csökken a gyerekeknek a létszáma, egyre szűkülnek a keretek. Nem új keletű dolog ez, de eddig bennünket ez nem érintett. Nálunk minden gimnáziumban több, mint 45 gyerek tanult.
Elemi iskolákra nincsenek hasonló keretszámok, tehát őket bármilyen létszámmal bármeddig lehet működtetni?
Igen, és akkor, mikor a kistérség megalakult, akkor le is fektettük, hogy minden településen fogunk biztosítani elemi iskolát, de viszont látjuk a példát a kigyósi iskolával kapcsolatosan. Ott kevés volt a gyerek létszám, lefokoztuk elemi iskolává, és utána az elemi iskolában sem voltak tanulók, mert hogyha már megy a nagy testvér, akkor viszi magával a kicsit is. Hogy ettől is félünk is tartunk.
Elhangzott olyan is itt korábban a két ország közötti együttműködések területén, hogy szeretnék biztosítani minden kistérségben, minden településen tervek szintjén, bár nem láttuk még az olvasatot, hogy ezeket a korlátozásokat megszüntessék, amennyiben nemzetiségi intézményekről van szó. Ez még egy kérdéses kör, de ide kapcsolódik.
Igen, ez talán esélyt adhat a kislétszámú gimnáziumoknak, mert ezt már többször jeleztük a minisztérium felé, hogy azok a kistérségek, ahol két nyelven biztosítják az oktatást, ez a rendszer sokkal drágább, mint hogyha egy nyelven zajlana. Mondok például példákat, hogy Jánosiba, Muzsajba, ha van 20 elsős, akkor a fele a magyar tannyelvű osztályt válassza, a másik fele ukrán tannyelvű osztályt, és akkor itt megduplázódnak gyakorlatilag a költségek. Ugyanez a helyzet Jánosiba is, de viszont szükséges, mert ugye mind a két nyelven kell biztosítani. És akkor jeleztük, hogy kérünk egy úgynevezett pozitív diszkriminációt, hogy mi kapjunk plusz pénzeket, amik biztosítják ezeket a funkciók elvégzését. Reméljük, hogy az a bizonyos 11 pont, amit még a pontos szövegét még nem láttam, fogja tartalmazni ezt is, de az, hogy kis létszámú az osztály, ez még ezt a problémát nem biztos, hogy tudja orvosolni.
Tehát az már a pedagógiai kérdés.
Igen. A fórumokon talán erről vitatkoztunk a legtöbbet.
Biztosan van egy könnyű megoldás, tisztelt rádió hallgatók, hogy külföldön hallgatják ezt a beszélgetést, akkor tessenek hazaköltözni, hogy megtehetik, mert nagyon nagy szükség van önökre és a gyermekeikre. Fórum volt, nagyon sok megközelítés volt, sok szintű gondolatot hallottak. Beszéltünk arról, hogy vannak lehetőségek, a lehetőségekre mennyire voltak nyitottak is, mert mi a következő lépés ennek a folyamatnak? Ugye beszéltünk, hogy önkormányzati döntés is kell, hogy szülessen, illetve ezt a pontot is várjuk.
Viszonylag könnyű megbeszélés volt Csetfalván és Halámoron, ahol bíznak benne, hogy meg lesz ez a 45, és akkor, hogyha felismerül ez a probléma, és valószínűleg fel fog merülni, mert Halámoron nem lesz elsős. És egy viszonylag nagy létszámú osztályt bocsátunk ki a 9-be, és az elsősök már sokkal kevesebben vannak. Ott egy könnyebb megbeszélés volt. Gecsébe talán a közösség elfogadta ezt a döntést, de neki könnyebb is, mert Gecse közel van a városhoz. És itt nem nagy probléma a beutazást megoldani. Velem volt a fórumon a Kampó Ilda, a Zrínyi liceumnak az igazgatója, és akkor ő mondta, hogy ő szívesen várja a gyerekeket, talán még pedagógusoknak is fog tudni munkát adni, hogy itt inkább elfogadóbb volt a fórum hangulata. Legnagyobb gond Oroszi. És azért ezekről a településekről beszélünk, Halából és Oroszi, a kistérség két szélső pontján lévő település, mert messze vannak a városban. Ott, hogyha valami oknál fogva, műszaki vagy más oknál fogva nem indul el az iskolás busz, szülők ezt már nagyon nehezen tudják, és ez komoly plusz teher, anyagi teher a szülőknek. Nagyon sok helyen apuka nem a családdal van, hanem vagy szolgál, vagy külföldön van, és akkor az anyukák maradtak. Amit mindenki sérelmezett, hogy az iskola, ha lefokozásra kerül sor, akkor a falu életében az iskola szerepe csökken. Mert nagyon sok helyen, de talán mindenütt a kulturális élet egyik mozgató rugója voltak a gyerekek, és hogyha már bejönnek városba, akkor vagy itt vesznek részt ezeken a foglalkozásokon, vagy nem tudja megoldani, mert az utazási idő el fogja venni tőle ezt az időt.
Végleges döntés mikorra várható? Mert ha jól értem, ez még egy folyamatban lévő kérdés.
Igen, mindenki óvakodik attól, hogy elhamarkodott döntéseket hozzunk. Ezek az eredmények, ezek a javaslatok, amik elhangzottak a lakossági fórumokon, általunk már összegezve vannak, és most a képviselői bizottságokon beszéljük meg, és várom azt a javaslatot, amit majd később elő tudunk terjeszteni, hogy megszavazzák. Én gondolom, hogy a végső döntő is szeptember első napjaikban lesz, vagy a szeptemberi tanácsülésen, amikor már biztos adatokkal rendelkezünk.
Ne hagyjátok a templomot és az iskolát, hát ez a feladat, ez talán nagyon sokak számára nagyon fontos kérdés. Kitartást kívánunk is, bölcs döntéseket, és hát ha megoldásokat hallottunk sokfélől, jövő megoldásokat valamelyik csak megérkezik hozzánk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Babják Edittel, a Beregszászi Kistérség oktatási és kulturális főosztályának vezetőjével beszélgettünk.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Elfogadta meghívásunkat, meghívott vendégeink Horváth Gabriella, a Kárpátai Rózsahölgyek Társaságnak titkára és Györfi Ágnes Rózsahölgy. Köszöntünk benneteket szeretettel és a rádió hallgatókat is, akik most csatlakoznak a műsorhoz.
Köszöntünk mindenkit szeretettel.
Immáron 12. alkalommal sikerült Beregszászban, a Budapest Parkban rózsatövet és emléktáblát is avatni. És ez most már elmondhatjuk, hogy egy igazán komoly hagyománya a vidékünknek, ahol a kárpátai rózsahölgyek kiemelnek egy jelentős személyiséget vidékünknek a hölgy tagjai közül, és ez most se volt másképp, tegnap éppen délután 3-kor történt meg.
Igen, szervezetünknek ez talán a legrégebbi programja, ami valóban hagyományosan megvalósul minden évben. 12. alkalommal ültettünk és avattunk rózsatövet és emléktáblát a Beregszász vagy a beregszászi vidék ismert, elismert hölgy tagja számára. Nagyon fontos ez nekünk, valóban szívügyünk ez a program a Rózsahölgyek Társaságában, mert úgy gondoljuk, hogy valóban vannak olyan kiemelkedő hölgyek itt a vidéken, Beregszászban, a járásban, egész Kárpátalján, akikről meg kell emlékeznünk, akiknek a nevét úgy gondoljuk, hogy mindenképpen fent kell tartani, emlékezni kell rá, és ápolni kell. A 12 hölgy között, akiknek eddig avattunk rózsatövet és emléktáblát, vannak olyanok, akiknek a neve ismerősebb, vannak, akiket csak itt akár a szűk beregszászi emberek ismernek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy valóban nyomot hagyjunk, és nyomot hagyjanak ezek az emberek itt a városunkban. Vannak közöttük pedagógusok, sportolók, népművészek, zenészek, tehát valóban széles a paletta, akiknek emléket állítottunk már, és úgy gondoltuk, hogy idén mindenképpen szeretnénk olyan embernek emléket állítani, aki a beregszászi oktatásban, a beregszászi oktatás-nevelés területén alkotott maradandót. Györfi Máriára esett, Györfi Mária Ilonára esett a választásunk, hiszen ő is egy olyan személy volt itt a beregszászi oktatásban, az iskolai életben, aki szívvel-lélekkel pedagógus volt, szívvel-lélekkel tette a dolgát. Kollégái, egykori tanítványai nagyon jó emlékekkel, jó szívvel emlékeznek meg róla, és olyan maradandót alkotott, úgy gondoljuk, magyar nyelv és irodalom oktatásában, amiért ő megérdemli azt, hogy a városban egy emléktábla is őrizze az ő nevét.
Ha az utódokat nézzük, akkor azért van két nagyon fontos személyiség, akit nem ismernek itt vidékünkön, Györfi Ágnes. Engedjük meg a hallgatók, hogy tegeződjünk ebben a következő blokkban, mert nagyon régóta ismerjük egymást, és meséljek ennek a hagyatéknak a te életedben való megjelenéséről, és azt, hogy a tegnap láthattad a testvéreddel együtt ennek a alkalmát.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Így van, én és a nővérem, Györfi Bárdos Nóra, hagyományosan a családi hagyományokhoz híven folytattuk a pedagógusi pályát. Ahogy a édesanyánk méltatásán is elhangzott, egy több generációs pedagógus dinasztia utódaiként állhattunk mi ott nagyon-nagyon büszkén a tegnapi nap. És igaz, hogy én is rózsahölgy vagyok, de elmondanám, hogy ebben a választásban én nem voltam benne. Én már csak az eredményt kaptam hírül, a felkérést, hogy akkor édesanyánknak emléket állítanának az idén a rózsahölgyek, és nagyon-nagyon mélyen érintett, és nagyon megérintett mind a kettőnket. Mert mi és a tanítványai, a pótgyermekei, ezt tudjuk és tudtuk, hogy ő egy fantasztikus ember, pedagógus nagybetűkkel. Szívét, lelkét beleadta, a nagymamánktól tanult habitussal és módszerekkel, és mindennel, amit örökségül hozott egy igazgató nagyapa és egy alsós tanító nagymamától, nagymamánktól, a munkájába, és dolgozott középiskolába, dolgozott az egészségügyi kollégiumba, de mindenütt hozta azt, amit Lucika nénit jellemezte, mert hogy őt nagyon-nagyon sokan a városban inkább így ismerték, hogy Lucika vagy Lucika néni. A szorosan vett oktatás mellett neki szívügye volt az, hogy az identitását a gyerekeknek megadja és támogassa a nemzettudat. Nem csak minket nevelt erre, hanem a gyerekeiket is az iskolában. Az ünnepek, az egyházi ünnepek fontosságát azokban az időkben is, amikor ez nem volt éppen kézenfekvő. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy az idén ő kapta ezt az emléktáblát és ezt a rózsatövet, mert megmarad az emléke, megmarad az ő mindent átható lénye sok-sok évvel a halála után is. És ez azt hiszem egy olyan ajándék, ami egy gyermeknek, egy unokának felbecsülhetetlen.
Maradjunk a rózsahölgyeknek a munkájánál. Ezek a jelképek azt gondolom mindenképpen a jelen generáció számára és az utókor generáció számára is egyfajta jelként van ott, hogy érdemes szolgálni, a közösséget építeni, és hölgyként kiállni különböző korok nehézségeit, és erre az utókor is lehet büszke. Visszajelzések, ilyen jellegű megerősítésekkel találkoztak a munkátok során? Egyrészt az, hogy vannak rózsahölgyek Kárpátalján, ez is egy privilégium a vidékünknek, mert ugye nem lehet mindenki rózsahölgy, hogy találkoztak-e ilyen jellegű jelzésekkel?
Igen, úgy gondolom, tehát találkozunk nagyon pozitív visszajelzéssel, jelzésekkel azzal kapcsolatban, hogy eleve van egy ilyen női társaság, ami összefogja a nőket, hiszen a szervezetünk tagjai is csak hölgyekből állnak, és igyekszünk olyan programokat is megvalósítani, ami tehát előhozza ezt a nőiséget, előhozza a nőkben rejlő kedvességet, gyengétséget, ami valóban ránk jellemző, és magával a rózsatő és az emléktábla avatással kapcsolatban is kaptunk már nagyon sok pozitív visszajelzést, hogy valóban olyan hölgyeknek az emlékeit idézzük fel, akikről lehet, hogy nem is hallottak, vagy nem is tudják, hogy ő beregszászi születésű. Tehát például Gulácsi Mária világbajnok párbajtőröző. Lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy beregszásznak világbajnok párbajtőrözője van egyébként. Vagy például Osváth Erzsébet, kiváló gyermekíró, a magyar gyermekirodalom egyik kiváló írója, alkotója, szintén beregszászi születésű volt. De igyekszünk olyanokat is megemlíteni, és olyanoknak is emléket állítani, akik itt a mi kis hazánkban alkottak nagyot, például Ladányi Irén nevét, hogyha mondom, aki a beregszászi zeneiskolának az alapítója volt. Tehát neki is köszönhetjük azt, hogy jelenleg Beregszászban zeneiskola működik, és hála Istennek aktívan működik, és ezt is egy hölgy teremtette meg, vagy ő volt az első ilyen lépcsője, hogy ez megvalósuljon. Vannak olyan emléktábláink is, amik nem kifejezetten csak a beregszászi ismert személyekre vonatkoznak. Például, amikor Rákóczi év volt, Rákóczi emlékév kapcsán Zrínyi Ilonának is állítottunk emléket, Fedák Sárinak is állítottunk emléket. Báti Anna, ő beregszászi születésű, de ugye az operaénekesnő, egész Magyarországon ismert operaénekesnő volt. Tehát igyekszünk széles skálán mozogni, abban a tekintetben, hogy kiknek állítunk emléket, hogy sokféle területről, tehát be tudjuk bizonyítani, be tudjuk mutatni azt, hogy valóban nagyon sokféle területen tevékenykednek a hölgyek, és alkotnak maradandót, akár itt a városon belül, akár hogyha szélesebb nemzeti skálán nézzük, és mindenképpen ezeket szeretnénk fenntartani, és valóban egy olyan jelet hagyni itt Beregszászban, hogy van mire büszkének lennünk, van mire emlékezzünk, vannak olyan kiemelkedő hölgyek, akik tesznek, akik tettek korábban is, a korábbi években is, és jelenleg is vannak olyan hölgyek, akiknek reméljük, hogy majd a sok-sok-sok-sok év múlva tudunk majd Beregszászban emléket állítani, mert valóban vannak olyan személyiségek, és nagyon fontos, hogy ezeket a hölgyeket mi megjelöljük, tehát ezeknek a hölgyeknek mi emléket állítsunk, és itt Beregszászban maradjon nyoma annak, kézzelfogható, látható nyoma annak, hogy milyen nagyszerű nők tevékenykedtek Beregszászban és a vidéken.
Nagyszüleinktől, szüleinktől hallottunk arról több alkalommal, hogy ezek a háború idején a nők voltak azok, akik felvették a nadrágot és a nadrágszíjat, és elvégezték azokat a munkákat, amit korábban nem kellett. Az elmúlt évek, minthogyha ennek a modern változatát idéznék, és úgy látszik, hogy újra ez a nadrág újra felkerült a hölgyekre. Ebben a korban, ebben a helyzetben a rózsahölgyeknek a közössége hogyan látjátok, miért fontos? Mert nem állt meg a rózsahölgyek munkája, látjuk a programokat, látjuk a különböző jótékonysági akciókat is télen, illetve egyéb időszakban is számos megközelítése van a tevékenységeteknek. Ebben az időszakban egy női közösséget erősítő alkalom, vagy egy ilyen jellegű munkálat, szolgálat miért is fontos?
Nagyon fontosnak tartom a tevékenységet, pontosan azért, mert sajnos mi is kevesebben lettünk a háborúval, ugyanúgy, ahogy Ukrajnában vagy Kárpátalja egészéről sajnos vándoroltak el emberek, ez a mi szervezetünkre is jellemző. Ennek ellenére, akik itt vagyunk, mi igyekszünk megmaradni, igyekszünk összetartani, és pont azért, mert nagyon sok minden marad most a hölgyekre, nagyon sok munkát végeznek, nagyon le vannak terhelve a hölgyek jelenlegi helyzetben. Ezért is fontos, hogy legyen nekik egy olyan hely, egy olyan szervezet, vagy akár olyan programok, ahová ők eljöhetnek, kikapcsolódhatnak, ahol kicsit beszélgethetnek, ahol egy kicsit együtt lehetnek, ahol elmondhatják a problémáikat, ahol összeülünk, és látjuk azt, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy biztos csak nekem van ilyen vagy olyan problémám, és kiderül, hogy nem, mert mindenkinek vannak olyan nehézségei, amiket éppen átél, vagy éppen örömei, amiket nagyon nagy örömmel osztunk meg egymással, hiszen gyermekeink születnek, unokáink születnek, ezt is nagyon szeretjük egymással megosztani, szeretjük ezeket megünnepelni, és ezek olyan fontos dolgok, amik valóban az embert segítik, átlendítik akár egy nehezebb időszakon, és egyszerűen feltöltődést ad. Tehát közösségben lenni, egymással lenni, az mindig egy pluszt ad az embernek, és mindig egy feltöltődéssel jár, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezért is nagyon fontos, hogy vagyunk, hogy vannak ilyen programjaink, és hogy tudnak a hölgyek csatlakozni hozzánk.
Ágnes, számodra mit jelent ez a közösség, ebben a közösségben az való tartozás? Bár itt érdekes, hogy több generáció is benne van a közösségben, édesanyám is Rózsa, úgyhogy aztán itt az unokad, édunok, illetve az életnek szinte minden korosztályát is bele lehet.
Én is jó néhány évvel ezelőtt kaptam meghívást a Rózsa Hölgyek Társaságától, hogy csatlakozzam, és nagy-nagy örömmel csatlakoztam be ebbe a társaságba, hiszen a szépséget, a jóságot, a harmóniát képviselni könnyedebb és nehezebb időkben is kell. Egy kicsit a munkám miatt én most háttérbe vonultam, és nem vagyok olyan aktív tagja, de természetesen aktívan követem az eseményeket. Én úgy gondolom, hogy minél szélesebb körbe kell, hogy ez teret kapjon, és igen, ahogy az előbb megfogalmaztad, a mai világban nagyon nagy teher kerül a nőkre, és visszakerül a nadrág. Az én édesanyám 45-ben született. Nem véletlen visszacsatolás, talán ez sem, mert most megint egy olyan kort élünk, ahol a nőknek nagyon is ott kell lenni, és nagyon is bizonyítani kell az élet minden területén, és azt hiszem, nagyon nagy segítségei lehetünk egymásnak abban, hogy megértjük, tudjuk, mind megy át a másik, hogy megpróbálunk csak ott lenni. Nem el kell venni a feladatot és megoldani, csak éreznie kell a másiknak, hogy igen, van, aki ugyanezt a cipőt hordja, van, aki ugyanezekkel a gondokkal küzd meg, van, aki ugyanúgy egy-két-három gyerekkel egyedül áll helyt, van, akinek ugyanúgy nincs itthon a férje, a párja, az édesapja, de vagyunk, és egymásért is vagyunk, és a közösségért is vagyunk, és azt hiszem, most Beregszászban, Kárpátalján, vagy akár Ukrajnában ez nagyon nagy dolog.
Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántatok ránk, és gratulálunk a 12. rózsatőhöz, és ezek a rózsatövek azért különösek, mert ugye az emléktábla is ott van az olvasható, de a rózsatövek azok világot hoznak idővel a gondozásnak a hatására, úgyhogy ehhez kívánunk sok erőt, sok rózsatövet, sok gondozást és sok kitartást a munkátokban.
Köszönjük szépen!
Az elmúlt percben meghívott vendégeinkkel beszélgettünk, Horváth Gabriella és Györfi Ágnes, a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társaságának tagjai voltak jelen.
all of my joy, all of my peace, all of my purpose, all of the confidence in knowing that it's working, all of the healing in the middle of the hurting, at the end of the story, all the glory he's deserving. The battle's on, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid. I put my hope in love that never fades, 'cause what the Lord. When I get stuck in all my weakness, give me the truth when I forget and I can't see it. I'm not gonna buy into the lie that I'm defeated. No, I'm not defeated. I put my hope in love that never fails, 'cause what the Lord. On, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid.
Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
Ablak. Az Európa Rádió kárpátaljai magazinműsorát hallották. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises.
glad you're in my life. I'm so glad you came to save us.
You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high.
Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.
Just how good he is. He's a faithful.